unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai Unisexben folytatjuk egy kicsit a múlt heti adásnak a témáját, és nőkről fogunk beszélgetni a szocializmusban, méghozzá a szépségideálokról, a trendekről, a divatról, és ebbe nem csak az öltözködés tartozik bele természetesen, hanem a fodrásztól kezdve a kozmetikán át, a szépségipar mindenféle vele járójáig. Az interjúban majd ezeket történeti szempontból is kivesézzük, de nyilvánvalóan mindannyiunknak van ezekről saját élménye. Nem tudom, Iván, hogy te hogyan emlékszel vissza az első emlékképeidre, hogyha belegondolsz abba, hogy akkor milyen nők, felnőtt nők voltak körülötted, akkor azok milyenek voltak? Vagy milyen volt az, aki szépnek számított?
Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Hát én ugye a 80-as években még azért, még hát épp hogy csak kiskamasznak számítottam, ugye 78-ban születtem, tehát hogy így a 80-as években, hogy ki számított szépnek, vagy ki az, aki így tetszett, erre így most nem tudok neked egy konkrét választ adni, mert még, tehát ha már 14-15 éves lettem volna abba az időszakban, akkor lehet, hogy tudnék rá válaszolni, de az még annyira korai szakasz, pláne egy fiúnál. Tehát ez mi nagyon-nagyon kis izék vagyunk.
Nem figyeltem.
Ez így nem. Hát nyilván a korosztályból volt, de arra is, akire úgy visszatok emlékezni, hogy nekem mennyire tetszett, az már inkább hát ez az általános iskola ilyen 7.-8., és ez nekem már pont ugye átlógott már a 90 utára, és hát az nyilván az meg korosztálybeli volt. Tehát az, hogy nekem lett volna ilyen, hogy én akkor, vagy mondjuk egy színésznő, hogy az mennyire tetszett egy filmből, vagy valami. Erre, na jó, várjál, de jó, hogy ezt mondom, mert ugye a Star Wars, ugye a csillagokában mindenki megvan, és ugye a Carrie Fisher abba a kis bikiniszerű cuccban, a Jabánál, hát azért az úgy feltűnt. Tehát ha már így konkrétan kell valamit mondani, ugye, hogy mi határozta meg az embernek akkoriban. Nem is, de erről ugye beszéltünk az előző műsorban, és akkoriban azért nem lehetett olyan mennyiségben hozzáférni ilyen információkhoz, képekhez, videókhoz, stb., hogy az emberre dőlt volna, és akkor válogasson, és mindenki, ráadásul nekünk valószínűleg mindenkinek ugyanaz, mert ugyanazt láttuk. Ugyanazokat a filmeket láttuk, ugyanazt a tévét néztük, ugyanazokat a lapokat, tehát nagyjából szerintem, hogyha lehet, hogy nem tudom, 10-ből 8-an Carrie Fisher, Leila hercegnő ugrana be, ezt tudom most így mondani.
Én arra emlékszem, de most nyilván én is ugye gyerekszemmel néztem meg ilyen óvodáskor, hogy akkor ilyen nekem olyan nagyon anyukák voltak az anyukák. Tehát, hogy valahogy úgy megvolt szerintem még az, hogy amikor ugye talán ez onnan ered, hogy amikor idősödött ugye valaki, főleg vidéken, akkor fölvették a kendőt, tehát hogy valahogy mindenki kifejezte azt, meg az otthonka, hogy akkor ő most már az életének abban a szakaszában van, hogy nem akar ismerkedni, akkor nem is kell feltétlenül jól kinézni. És én arra emlékszem, hogy olyan, de lehet, hogy ez csak a gyereknek a szempontja, nem tudom, hogy olyan mindenki olyan ugyanúgy nézett ki, tehát, hogy nem voltak igazából különösen kirívó, most nyilván akik kiemeltek, az máshogy nézett ki.
Szerintem azért ebben nagy különbség van város és vidék között, azért egy falusi környezetben 50 évvel ezelőtt, még ha valaki ki is akart volna lógni abból, akkor azért az ezt kétszer átgondolta, és lehet, hogyha felkerült a városba, akkor itt hát azért a város az azért sokkal színesebb volt ennél már így akár a 70-es, 80-as években is. 60-as években még nem, hiszen akkor visszagondolunk, nagyjából mindenki ugyanúgy ruházkodott, persze aztán majd ebben a műsorból is kiderül, hogy azért ez se így volt teljesen, de ahogy így haladunk előre az időben, szerintem már így a 80-as évekre azért ez elszabadult elég rendesen. Tehát azért az akkori diszkókat végignézzük, hogy hívják ezt, ez az agyonvált tömött, ilyen nagyon szélesvárú cuccok, így a nőkön, ez megvan, ez a tupírozott haj, igen, és számomra a 80-as évek a mélypont ilyen szempontból, tehát ez a Miami Vice jellegű színek, formák, hát a zenében azért voltak elég jó dolgok, bár valaki azt mondja, hogy 80-as éveket ez ügyben felejtsük el, de ott már azért ez más volt. Hát a korábbiakról meg nekem is csak film meg képélményeim vannak, hát nem tudom, hogy hogyan ment ez a 60-as években.
Hát én ugye ezzel szemben a 90-es években éltem inkább már a zenét is, ez nem kaptam jó alapokat. Na, szóval hogy azért a 90-es évek zenéjére nem lehet azt mondani, hogy frenetikus volt ugye a mainstream zenére, de ott például az öltözködés, én amikor általános iskolás voltam, szerintem akkor jöttek be ugye ezek a buffalo cipő, a magasított cipő, amúgy nekem nem volt soha, meg a toppok, ilyen neonszínű toppok, akkor volt, ami most megint visszajött a divatba, ez a, úgy hívtuk mi, hogy tetováló nyaklánc, ami olyan, valami ilyen fekete. Tudom. Valami, és akkor ilyen
igen,
fonat lenne.
Igen,
ez most megint van. Igen. Meg nem tudom, hogy neked megvan-e a cumi nyaklánc. Nem volt?
Nem,
mindenkinek
meg.
Olyan volt. A kezünkről lógott, a kulcstaltunkról kisebb, nagyobb ilyen műanyag kis cumik, és akkor ezt gyűjtöttük, és ez nem
van
tudom.
Tehát van köztünk egy akkora korkülönbség, hogy ez itt pont az számít, hogy nekem ez már így, én vagyok ugye.
Nem baj, nem maradtál semmiről, Isten igazából, mert hogy utána eszembe jutott, hogy utána meg amikor átkerültem gimibe, de az valószínűleg a közeg volt, hogy ugye ez egy viszonylag alternatívabb közeg volt, és ott mindenki rocker volt. Én viszont jöttem ugye ebből a 90-es évekes buffalós és cumis és nem tudom, toppos.
És elég csúnyán néztek rá.
Igen, és akkor be kellett illeszkedni, de amúgy nem éreztem ezt ilyen megerőszakolásnak, hanem engem ez így nagyon érdekelt, és akkor ezért lett az, hogy ugye lett nekem is Martens bakancsom, a nagypapám ingeibe jártam, emlékszem, hogy egyszer vettem egy turkáltam egy zöld kort trapéznadrágot, és a barátnőm azt szakadt a röhögést, ezt azóta is szokta mondani nekem, hogy úgy jöttem abban a nadrágra, hogy végre megtaláltam a stílusomat. Igen, kellemetlenül néztem ki. És hát ugye feketére festettem a körmömet, nekem föl volt tupírozva a hajam, emlékszem, hogy csináltam olyat, hogy a tollból kivettem rugókat, a tollrugókat, és arra felfűztem gyöngyöt, és azt helyeztem a hajamba, ilyen különböző. És ugye nekem a férjem gimis osztálytársam volt, és az anyósom nemrég mesélte, hogy ő így emlékszik rá. Nem, az apósom mondta. Amikor először átmentem hozzájuk, még csak így barátként, ilyen 15 éves koromban, és így nagyon megijedtek, hogy úristen, ez hogy néz ki? Mindenem fekete volt, és ilyen nagyon durván lázadó nak éreztem magam, miközben amúgy továbbra is popzenét hallgattam, de hát ugye azért...
Igen, hát én egy ilyen abszolút, tehát én minden kollektivista dolognak ellene mentem, és amúgy is én ilyen wannabe outsider voltam, tehát én a gimnáziumot lenyomtam gyakorlatilag kettő darab flanelingben, különböző kockásan, és én csak azért is nem tudom, én blues-t hallgattam, és nem, meg operát, meg nem, szóval én ellene mentem minden trendnek, és nézem ezeket a képeket, tehát fergeteges.
Nekem még a frizuráról eszembe jutott, hogy most forgattam egy filmet ilyen balatoni témában, és akkor kerestem emiatt magamról gyerekkoromból balatoni képeket, és már egy kicsit el is felejtettem én ezt, hogy az én hajam az milyen volt gyerekkoromban. Nagyon-nagyon szomorú ez a történet, mert hogy ez a tipikus Billy frizura. Tényleg annyira úgy néztem ki, mint egy
kivágta.
Fiú, a nagypapám. Aki... tényleg az volt, hogy így leültem elé, és mintha egy Billit ráraktak volna egy ilyen félkör ívben, így levágta a hajamat itt elől, tehát így keretezte körbe a hajam az arcomat. Valóban úgy néztem ki, mint egy kisfiú, és emlékszem rá, hogy a nagypapám mindig nagyon szerette a parlamenti közvetítéseket nézni, miután jött értem az oviba vagy a suliba, és akkor ott mindig elaludt a fotelben, és én egyszer bosszúban, miközben elaludt, levágtam ugyanúgy a haját, mint hoppa. Ahogy ő szokta az enyémet.
Az kemény. Ez valakivel beszéld majd nekem. Szóval, hogy ja, igen, tudom, mit akartam mondani, hogy ugye, hogy a nagyapád ingeibe, hát az én lányom meg most volt egy ilyen időszaka, amikor az én 25 évvel ezelőtti nagy barna bőrkabátomban járt. Szóval, hogy azért ez nincs egy új nap alatt, újra felfedeznek dolgokat, újabb és újabb korosztályok, és gyakorlatilag nem tudom, kijelentetjük, hogy hát nem is a történelem végét, de a divat végét valahol meghúzhatjuk, és azóta már csak így ismételjük. Majd aztán lehet, hogy nem tudom, ha visszajönnek a rokokós, fűzős, nem tudom én micsodák, majd 20 év múlva aztán újra visszatérünk a 70-es évek színes tucaihoz, nem
de
tudom.
És náluk
ez az, aztán végképp nem értek.
Az náluk még megvan, vagy ezt abba te belelátsz valamennyire, hogy az, hogy milyen ruha van rajtuk, az valamiféle hovatartozást jelent? Mert ez náluk még tökre megvolt.
Igen, tehát annyit meg lehet mondani, hogy ez a kvázi most ez egy gimnazista, vagy egy idézőjel szakma, már nincs olyan szakmunkás képző, de lehet látni a kettő közti különbséget, de azokon belül viszont nagyon széles ez a spektrum. Hát az én lányom egy gimnáziumba jár, az ugye művészeti, tehát sok elvarázsolt kölyök, akik egyébként egy része, ahogy néztem a képeket, úgy néz ki, mint ahogy mi néztünk ki a 90-es években. Tehát ugyanolyan ingekbe, Farmerba, nem tudom én, ilyen-olyan cuccokba, tehát hogy egy kicsit így náluk azt látnám, hogy a 90-es évek jött volna vissza, és de közben abban az iskolában például van egy sportosztály, őket is nagyon jól meg lehet különböztetni ezektől a drámásoktól, és igen, tehát bizonyos szempontból igen, de azon belül, tehát a csoporton belül viszont nagyon heterogén tud lenni ez a dolog, már amennyire én erre így rálátok.
Igen, ott az én időmben az volt, hogy mi voltunk ugye a drámások, az alternatívok, és akkor a sportosok meg a diszkósok.
Ja, mindig elfelejtem, hogy ugyanabban a gimnáziumban jártál.
Tehát, hogy ott nagyon elkülönült ez, és aki mondjuk nálunk a drámai osztályban, például a férjemnek volt egy ilyen ezüst, ilyen puffy jackie-je, hát úgy kipécézték emiatt, meg valamilyen...
Nem most is nem. Egyébként ebben sokat váltott, hogy te most mindent okéznak. Tehát, hogy tehát a csoporton belül, hogyha nagyjából be, akkor már ilyen, ez ilyen bullyingnak számít kvázi, hogy akkor
ez
ezért...
változott,
hogy erre hát ettől még tudják egymást kínozni széles spektrumon, de speciál ez úgy ebből így kiesett. Tehát én nagyon nem lógnék ki azzal a flanelemmel, sőt, gyakorlatilag rá lehetne rakni bármelyik ilyen Photoshoppal egy mostani osztályképre, és abszolút nem lógnék ki belőle.
Én emlékszem még a Bomber Jackie-re, az is, igen, volt az egyik osztálytársamnak, és akkor ugye az is olyan, az olyan commerce-nek számított, vagy nem is tudom, minek számított, diszkósnak, vagy nem tudom, de hogy úgy...
Az, kifordítva, azt, tudod, úgy kell.
Igen, úgy is lett, igen, azt kinéztük, meg arra is emlékszem, hogy de az most egy kicsit visszaugrom az időbe, ez nekem nyolcadikba lett, az nagyon nagy divat volt, az olyan ilyen kosaras nadrág, ami ilyen gombos volt oldalt.
Igen, igen, megvan.
És
megvan.
Akkor nekem is volt olyan, hogy ezt a múltkori adásban meséltem, hogy a Papp Gergő nevű fiót üldöztem a szerelmemmel, és ugye ezért beiratkoztam kosáredzésre ebben a nadrágban. Szóval, hogy ezért elég menő voltam. Néha ugye ezt így föl is lehetett ugye gombolni, igen, és akkor még menő. Igen, akkor még menő voltam. Igen, szóval, hogy azért voltak itt ilyen érdekes öltözködési trendek, de talán mi már inkább valóban kifele voltunk ebből. Én azért néha, amikor apukámat meg anyukámról így rátok ilyen régi képet, volt, amikor nagyon-nagyon kifejezetten csinosnak láttam őket, de volt, ami ilyen nagyon-nagyon ciki volt. Tehát, hogy azért rajtuk néha tényleg tudott olyan ruha lenni, hogy meg apukámnak ez az iszonyat szörmennyiség, ami a fején volt, tehát, hogy neki eleve nagyon sok haja van, és akkor ez az óriási szakálla, és én mindig úgy láttam a férfiakat ebben az időszakban, amíg most visszajöttem úgy ezzel a favágó stílussal, hogy tulajdonképpen így az arcuk az úgy eltűnt, tehát ezek ilyen nagy szőrös fejek voltak a nyakakon. Nem is tudnám megmondani.
Annyi, hogy most azért ugye vágják, tehát, hogy ugye ez a barber
sok
minden.
Vágják, de a karakter az eltűnik mögötte.
Igen, ez új karakter lesz, tehát, mert most viszont már tényleg annyira elvágólag, tehát ilyen szögre beállítva meg tudják csinálni a mindenféle gépekkel, meg szakállat, meg befesti, meg minden, és akkor gyakorlatilag egy teljesen más karakter lesz az ember arcának. Én nem tudom, nekem, én kapacitálnak, hogy én is csináljam meg olyan, de az nekem annyira meg kéne növesztenem a szakállamat, hogy mire odáig elérnénk, akkor meg azt kapom meg, hogy miért hagyom ilyen hajléktalanra, mert de az viszont hiába magyarázom, hogy az meg kéne növeszteni előtte, és ráadásul iszonyatosan elkezdett őszülni, ami engem annyira nem zavar, de szóval ez nekem így kimarad. Ez a másik, hogy viszont azt látom, hogy korombeli férfiak, hogy az a része annak, hogy befestik feketére a szakállakat, szerintem ez, én nem fogom.
És nekem, amikor a hajukat festik, nekem az is nagyon furi, amikor ilyen holló fekete hajú, ilyen
70-es.
Igen, és akkor azért valami abba gyanús.
Hát nekem már nem lesz mit, sajnos, azt hiszem addigra, hogy ez a problémám nekem nem lesz meg.
Na, de hát ugye azért ezeknek a trendeknek van történelmi háttere is és alapja, úgyhogy most erről fogunk beszélni a következő interjúban. Nőkről fogunk továbbra is beszélgetni a szocializmusban, viszont ezúttal Magyari Hajnalka a vendégünk, aki egy különös aspektusból foglalkozott ezzel a témával. De Hajnalka, kérlek, hogy mondd el te, hogy mi volt a te fejedben, és milyen szempontból vizsgálódtál a nőkkel kapcsolatban ebben az időszakban?
Én a szocializmus évtizedeiben kutattam a nőideálokat, a szépségideálokhoz való felzárkózást, a női szerepkonstrukciókat és az azokhoz való viszonyulást, a nők szépségápolási szokásait, lehetőségeit, tendenciáit, ezt mind professzionális szinten, mind ugye, ahogy a manapság nevezzük, a napi rutinjukat illetően, és hát egy picit belekóstoltam a társkeresési lehetőségekben is.
Hú, nagyon izgalmas minden, és közben eszembe jutott, hogy kimondtad ezt a szépséget, hogy nem mondtam el a titulusodat, ugye andragógus vagy szépségtörténész és nőtörténet kutató. Nyilvánvalóan akkor ugye neked kapcsolódott is a különféle területeidhez ez a téma. Honnan indultál el, vagy hogy lehet megfogni egy ilyen témát? Nyilvánvalóan van, lehet róla olvasni, de hogy volt-e olyan gyakorlati tapasztalat, amit felhasználtál ehhez, esetleg interjúk, vagy személyes beszámolók?
Hát a nagyon szerény szakirodalmon túl rengeteg forrásanyagot kutattam fel, ami ezzel a témával kapcsolatos. Tehát levéltári forrásokon túl sajtóforrásokat, nőknek szóló, illetve szakembereknek, szépségipari szakembereknek szóló kiadványokat dolgoztam fel. Ezek mellett számos tárgyi forrásom volt, tehát a tárgyi forrásoknál olyanokra gondoljunk, hogy például egy-egy krémdoboz, púderdoboz, vagy kámea rúzs, vagy opera rúzs és hasonlók, de akár a mindenki által még mindig ismert és köztudatban levő amószappanok, vagy Melinda sampon is ugye ott volt a birtokomban. Emellett vizuális források, például családi fényképalbumok, különböző fotográfiák, audiovizuális források, filmek, vagy akár a táncdalfesztiválok anyagai, vagy a filmhíradók, és hát ne felejtsük el, hogy a narratív forrásokat is nagyon szívesen felhasználtam. Talán ez volt az egyik legizgalmasabb forrás, amikor interjúkat készítettem a szocializmus korszakában élő kezdő fodrászokkal, kozmetikusokkal, és hát a trendi nőkkel, a divat követő, divat érzékeny és szépségtrendeket követő nőkkel, és hát azokkal a férfiakkal is egyébként, akik vagy csodálták, vagy néha megmosolyogták ezeket a divat követő hölgyeket, nőket.
Mennyire kellett a Kádár rendszerben a nőknek kompromisszumot kötnie a divat, és az, hogy mi a társadalmi elvárás. Ugye nyilván ez, ugye indulunk az 50-es évek traktoros lányától, és eljutunk a 80-as évek második feléig, amikor már, nem tudom, monokiniben is lehetett fotókat látni. Vannak ilyen emlékeim még a 80-as évek erősen. Igen. Tehát, hogy ez mennyire kapcsolódott hozzá az adott politikai légkör változásához, ugye ebben voltak húz meg, erezd meg időszakok, ugye a 63-tól volt egy kicsit szabadabb, akkor aztán a 70-es éve, stb. Hogy ha egy, most gazdasági mondjuk ilyen példát szeretnénk mondani, hogyha egymás mellé tennénk egy grafikonon ezt a két vonalat, akkor ezek hogy keresztezték egymást, hogy mozogtak így együtt egymással?
Hát ez nagyon izgalmas kérdés, mert tényleg mozogtak ezek a vonalak, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy egyenes vonal és egy egyenes fejlődés. Mindamellett, mielőtt erre válaszolok, konkretizálnom kell, hogy én ugye főleg a fővárosi, illetve a nagyvárosi nők divat és szépségtrend követéseit vizsgáltam, hiszen hatalmas nagy különbség volt egyébként a város és vidék, város és falu között. Még a 80-as években is, tehát nekem volt olyan iskolatársnőm, ugye azért én is ennek a korszaknak a része vagyok, hiszen én 74-ben születtem, tehát 80-as években, ha nem is trendi nő, de trendi lány voltam már, tehát követtem én is ugye a szépségtrendeket, és volt olyan vidéki osztálytársnőm, aki bizony a buszmegállóban gyorsan átöltözött, hogy mire ő hazaér abba a kis falusi mikrovilágába, mikrokörnyezetébe, akkor ne ütközzön bele azokba a társadalmi normákba, ami által őt és esetleg a szüleit is akkor megszólják, esetleg ilyen kis mikrotársadalmi perifériára szorítják. Visszatérve erre az egész fejlődési szakaszra, hát nem csak a társadalmi mentalitás, de ugye sokszor a politika is beleszólt abba, hogy a nők hogyan követhetik akár a divatrendeket, akár a szépségtrendeket, és ez leginkább azért az 50-es években volt jellemző, amikor anélkül is hatalmas nagy hiányállapotok voltak. Tehát a nők hiába szerettek volna a nyugati szépségtrendekhez igazodni, úgysem tudták volna megvásárolni maguknak, hiszen minden hiánycikk volt, még az alapvető élelmiszer szerekhez is nehéz volt hozzájutni. Ezért mindezt még megideologizálták tulajdonképpen a puritanizmus eszméjével, hogy az igazán divatos és a szocializmus szocializmus asszonya, szépségideálja, nőideálja nem foglalkozik olyan öncélú cicomászkodással, ugye ez a korszak retorikája, ezt nem én mondom, öncélú cicomászkodással, hanem inkább a szocializmust építi, válvetve a férfiakkal. Tehát volt egyfajta puritanista ideológia, és mind a mellett ott volt ez mindez a hiány állapotokkal megspékelve. Tehát ebben az időszakban azért nehéz volt a nőknek követni a nyugati szépségtrendeket, ami ráadásul még egy bűnös dolog is volt, hiszen a nyugati szépségtrendek ugye a letűnt korszaknak a burzsoá világát próbálta ugye a korszak retorikája szerint visszahozni. Tehát akkor igazából sokkal inkább ennek a szovjet típusú nőideálnak igyekeztek megfelelni a nők. Persze a nőkben mindig benne volt a szépség iránti vágy, tehát ha megnézzük azokat a fotográfiákat, igaz, hogy nem feltétlenül a nyugati Marilyn Monroe-t, Liz Taylor-t és hasonlókat közvetítik, de azokon a képeken is szépek, aranyosak, bájosak voltak a nők, hiszen megpróbáltak azokból a lehetőségekből valamit összekovácsolni, amikkel ők akkor rendelkeztek. Mindamellett nagyon érdekes, most egy másik kutatásban vagyok, ami a korszak kozmetikusait, kimondottan a kozmetikus iparosait kutatja, és bizony az 50-es években is titokban azért eljártak kozmetikába a nők, és akkor eljutottak mondjuk olyan nők is, akiknek nem volt rá pénzük, de mondjuk egy kiló cukorért tudtak szépítkezni, hiszen olyan hiányállapotok voltak, hogy egy kiló cukor lehet, hogy többet ért, mint az a pénz, amiért azt a cukrot meg tudták volna venni, hiszen nem tudták megvenni. Visszatérve tehát az eredeti kérdésre, tehát az 50-es években nagyon beleszólt a politika abba, hogy egy nő mennyire követheti a divatrendeket, mennyire követheti a különböző szépségtrendeket, és ehhez képest 56 után egy olyan fajta paradigmaváltás történt, ami szinte az én, hát ez az én megkomponált szavam, hogy rehabilitálta a szépséget, rehabilitálta a szépségápolást, hiszen Kádárék levonva 56-nak a következményeit rádöbbentek arra, hogy részben a hiányállapotokat valamennyire fel kell oldani, részben pedig a társadalmi elégedettséget valamilyen szinten helyre kell billenteni, és hogyha a nőtársadalomnak a preferenciái között az van, hogy igenis kövessék a szépségtrendeket, kövessék a nyugati divatrendeket, hát akkor kövessék. Természetesen addig, amíg ez a szocialista jó erkölcsbe ugye nem ütközik bele, tehát lehetett a nőknek dekoltált ruhába járni, de egy bizonyos dekoltás mélységen belül, rúzsozhatták magukat, sminkelhettek magukat, de mindaddig ugye, amíg a szocialista jó ízlésbe, jó erkölcsbe ez nem ütközött. És a nők akkor éltek ezekkel a lehetőségekkel, közben ugye a magán kozmetikák és magán fodrászatoknak a nagy része államosítva lett, így aztán az állami fodrászatokba, illetve a szövetkezeti fodrászatokba megjelentek a nők, tömegével megjelentek a nők. Azért tudtak tömegesen megjelenni a nők ezeken a helyeken, mert egy központilag szabályozott áron dolgozhattak a szépségipari szakemberek. Tehát gyakorlatilag az állam fizette meg a nők szépítkezési mániáit.
Hát itt minden fogyasztást akkor ugye az
igen,
állam potolt
igen,
ki,
tehát az
nem
a bizonyos,
volt semminek 360-as kenyér.
Az a 360-as kenyér, igen, ez jutott nekem is eszembe, az a legendás 360-as kenyér sem igazán annyi lett volna, és ugyanúgy a szépségipari szolgáltatásoknak az árai sem annyiba kerültek volna, viszont az állam egy részét megfinanszírozta. Ezért volt az jellemző, hogy a Kádár korszakban a 60-as évektől, tehát tulajdonképpen a 65-től kezdve egészen az 1980-as évekig, 85-ben ugye akkor zárt be az állami fodrászat, tulajdonképpen a nők, a városi nők, főleg a budapesti nők 90%-a járt fodrászhoz, 60%-a pedig kozmetikushoz, ami sem azelőtt, sem azután nem volt ilyen magas százalékban.
Nekem az jutott most közben eszembe, hogy én forgattam egy filmet a Ganzmávak kolóniáról, ez ugye a Vajda Péter utcában van a 8. kerületben, és most azért nézegettem közben, mert nem emlékeztem, 1908-1909-ben épült. A sajnos nem tudom, ugye itt ez úgy állt össze ez az egész, hogy ugye ott laktak a gyárnak a dolgozói, volt ABC, tisztikaszinó, minden, ami orvos minden, saját mentőszolgálatuk, és hogy ezt külön, én emlékszem, hogy nekem ez úgy szemet szúrt, hogy volt fodrász is, meg ugye volt kozmetikus is. A sajnos nem tudom, hogy ez mikor lett, vagy hogy ez mikor csatlakozott be ugye az összes többi szolgáltatáshoz, de hogy azért gondolkoztak ebben abszolút, amikor arra gondoltak, hogy mi az, amivel egy minden igényt kielégítő falu a városban létre lehet hozni, az a szépség hozzátartozott.
Igen, így van, és eljött egy olyan idő, ami miatt ugye sokan nosztalgiával is tekintenek, tehát nekem például nagyon hálás interjú alanyaim vannak, mert én olyanról kérdezem őket, ami egy olyan világba repíti vissza őket, amikor megengedhették maguknak ezeket az úri uncutságokat, és abban az időszakban, ugye mivel olyan alacsonyan voltak ezeknek a szolgáltatásoknak az árai, bizony nem a pénztárca, mint akár manapság is, nem a nőknek a pénztárcája határozta azt meg, hogy eljutnak a hetente akár a fodrászhoz, és havonta a kozmetikushoz, hanem a saját igényük. Tehát, hogyha volt rá igényük, vagy ha a szomszédasszony, a barátnő, a kolléganő rendszeresen járt, hát akkor ő is rendszeresen járt. Tehát igazából az igény volt az, ami megszabta, hogy járjanak, és bizony soha azelőtt és soha azután annyian nem jártak fodrászhoz, kozmetikushoz, hiszen akkor megengedhették maguknak. Ennek a tendenciának a változása, illetve a csökkenése tulajdonképpen a 80-as évek végén, illetve majd a rendszerváltás után szakadt meg. Ugye hát részben az infláció jött, majd utána a munkanélküliség, stb. Az árak ugye felugrottak a magasba, tehát akkor lett ez a váltás.
De ez egyben szerintem ugye azt is feltételezi, ugye, mert azt már megbeszéltük, hogy nem az ár múlott, de viszont az idő. Mert tehát, hogy egy 60-as, 70-es, 80-as években élő nőnek túl azon, hogy ugye a munkahelyen rendben kellett lennie a családban, tehát rá hárult nyilvánvalóan a házi munka nagyobb része, és mégis meg tudta találni ezt az időt, hogy ilyen gyakorisággal elmenjen. Ezt hogy oldották meg, hogy logisztikázták ki?
Hát ez a mai világban talán elképzelhetetlen, hogy mik zajlottak ezekben a fodrászüzletekben és kozmetikákban. Ugye javarészt azért dolgozó nők jártak a kozmetikákba, fodrászatokba, hiszen a háztartásbeliek azért mégsem igényelték annyira ezt a fajta szépségszolgáltatást, tehát inkább a dolgozó nők, de gyakorlatilag a dolgozó nők, mint ahogy mondtam, 90%-a igénybe vette ezt, és hát általában munka előtt vagy munka után tudtak beugorni a fodrászatokba, és a fodrászatokon belül működő, ugye egy kis függönnyel elzárt kis kozmetikákba. Interjú alanyaim között volt olyan, aki mesélte, hogy már reggel 17:30-kor kaparta a küszöböt a fodrászüzlet előtt, hogy első legyen, és be tudjon érni majd a munkahelyére, és ilyenkor nagyon sokan csak egy mosás, szárítás, tehát akkoriban nagyon sokan nem is mosták otthon a hajukat, hanem a mosás, szárítást azt a fodrász végezte el. Addig, amíg ez történt, addig nagyon sokszor a kozmetikus is kifutott, és befestette a szempilláját az illető nőnek, vagy megigazította a szemöldökét. Illetve volt a másik része a nőknek, akik pedig munka után mentek be a kozmetikákba, fodrászatokba. Ugye ekkor tulajdonképpen reggeltől egészen este 8-ig nyitva voltak ezek a állami és szövetkezeti fodrászatok. Két műszakban dolgoztak benne a szolgáltatók. Egyszerre 4-6 fodrász, 4-6 női fodrász dolgozott, egy-két kozmetikus, egy manikűrös és egy pedikűrös.
Egy
klasszikus szocialista nagy üzem volt, és állandóan tele voltak az üzletek. Az is jellemző volt, amikor még nagyobb volt a dömping, hogy nagyon sokszor a családtagok ülték ki a sort, hiszen ne felejtsük el, hogy erről nem beszéltem, hogy a szocializmusban nem úgy volt, hogy bejelentkeztem, hogy kedves Erzsike, szeretnék egy időpontot, nem. Beestek a nők a fodrászatokba, és kivárták az időpontjukat, ha kellett fél órát, ha kellett egy órát, de volt olyan, hogy két, akár három órát is kellett várniuk. És nagyon sokszor volt az, hogy a gyerek vagy a férj ülte ki ezt az időpontot, hiszen a házi munkát a férj úgysem végzi, ugye a szocializmusban azért ez nem volt divat, bármennyire is szocializmus azért mégiscsak volt egy patriarchális szemlélet azért a családokban, és nagyon sokszor a férj ülte ki a feleségnek a várakozási idejét, és akkor, amikor a feleség úgy gondolt, hogy most már azért körülbelül ő jön sorra, akkor leváltotta a férjet. De pont ebből ezekből a szituációkból olyan érdekes és vicces esetek is megtörténtek, hogy volt, amikor a férj a felesége miatt ment be a kozmetikába, illetve a fodrászatba, mert ugye a kozmetika fodrászaton belül volt elválasztva, és nem ismerte meg a feleségét, hiszen a rengeteg búra alatt a felesége volt az egyik, aki ott ült, és nézte, hogy vajon melyik lehet, és ugye a búra alatt még nagyon sokan a szempillafestékkel a szemükön voltak, vagy volt, akit még gyantáztak, stb. Tehát egyszerűen nem ismerte meg. De ha a kozmetikába toppant be, akkor se ismerte meg feltétlenül, hiszen akkor meg pakolással voltak a nők, szemöldök festékkel voltak a nők, akkor sem ismerte meg. Az, hogy egy férfi miért toppanhatott be, csak úgy egy női fodrászatba, egy női kozmetikába, az pedig megint a szocializmusnak egy érdekes kis színes kis, hát idézőjelbe téve varázsa volt, hogy az intim szféra teljesen mást jelentett, mint napjainkban. Tehát egy kozmetikába, amit manapság ugye általában úgy működnek, hogy időpontra megy egy nő, és azzal a nővel foglalkozik a kozmetikus. A szocializmusban egyszerre 4-6-an, 8-an voltak bent a kozmetikába, és míg az egyik nő bugyira vetkőzve várta, vagy éppen gyantázták, addig a másiknak festették a szempilláját, a harmadik a gőzben ült, a negyediken a tanuló éppen a masszázs gyakorolta, tehát abszolút nem volt intim szféra, és ha esetleg egy férj betoppan, hogy én csak a feleségemért jöttem, az sem zavart senkit.
A búráról jutott eszembe, hogy én viszonylagosan kimaradtam már ebből az időszakból, 84-ben születtem, de egy valamiből sajnos nem maradtam ki, és az a daljár. Tehát olyan daljárolt hajam volt, hogy úgy néztem ki, mint egy oroszlán. És ugye még ki is sárgult tőle, tehát egy ilyen borzasztó, most néztem pont vissza egy képet, így gimnazista koromból, hogy az mi szerint alakult, hogy mi a hajdivat? Ezeket mind nyugatról vettük, vagy pedig mi alakítottuk saját magunknak?
Hát még a könnyem is kicsordult, elképzeltelek ezzel.
Én szoktam emiatt sírni néha.
Szóval csatolunk a Facebookon valami képet majd, ezt mindenképp szeretném kérni.
De mindenkinek volt az emléksznek.
De nagyunkámnak is volt, hogy nekem felül, is azért volt.
A tiédet úgy gondolom, hogy felül volt ilyen daeres, és gondolom, hogy hátul, nem ez a Bundesliga frizura
nem,
volt?
Nem, az kiskorunkban volt, az elsőben volt olyan, de akkor még nem daeroltuk nyilván a hajunkat, akkor ugye az a legjobb barátnőmnek a mai napig előttem van, sőt, néha meg is mutatom neki ezt a lent, ugye ilyen sima egyenes, és akkor a feje tetején meg így, mint egy ilyen kefe így föláll. De ugye a gimnazista korunkban jött már ez a daljár, és akkor nekem az egész. Tehát, hogy eleve nagyon sok meg hosszú hajam volt, hogy így szerintem ilyen 4-szer akkorának néztem ki, ez voltam én, és akkor így még a hajam, ezt a rádió hallgatók biztosan el tudják képzelni, hogy így butogatok. Na mindegy, szóval, hogy óriási hajam volt, igen.
Hát ezt ennek is megvannak a különböző korszakai. Ugye ez a Daier mánia, ez tulajdonképpen a 48-tól jött be, és az 50-es években nagyon nagy divat volt, amikor azzal a szlogánnel, hogy rövid hajat a szocialista dolgozó nőknek, a falusi nők is levágatták a hajukat, persze azután, miután ugye néhányan ugye bejöttek városra dolgozni, hazamentek, és akkor hazamentek a modern frizuráikkal. Viszont ezt a rövid hajat, ezt is érdemes volt bedajerozni, aminek nem csak olyan funkciója volt, hogy ez volt a divat, és ez számított szépnek és esztétikusnak, hanem olyan funkciója is volt, hogy sokkal higiénikusabb volt. Ugye az 50-es években nem tudtak olyan sűrűn hajat mosni, hiszen nem volt hajszárító. A kályha mellett szárították a hajukat, teljesen kellemetlen volt, vagy pedig éjszaka vizes hajjal törölközőbe csavarva feküdtek le, ami könnyen ugye megfázást okozhatott, idézhetett elő. Viszont a daier az kiszárította a hajukat, nem kellett annyit hajat mosni. Tehát abszolút elég volt az, hogy egy hónapban egyszer hajat mosni, hiszen nem zsírozódott úgy a haj. Tehát ennek voltak ezek a praktikus kimenetelei. Akkoriban viszont még csak a meleg daoer volt. Tehát ami még rosszabb volt, mert azzal gyakorlatilag megsütötték a hajat, azért, hogy göndör legyen a haj, gyakorlatilag megsütötték vele. Majd később, a 60-as években jött be a hideg daoer, aminek ez a kellemetlen illata, hát mondhatjuk szagnak is volt, ami ellen nagyon sokáig tiltakoztak a nők, mert magasabb volt az ára. Ugye drágább volt a hatóanyag, amivel kellett dolgozni, magasabb volt az ára, tehát sokan ragaszkodtak volna a régihez, de hát a fodrászok megpróbálták az újat behozni, hiszen nem volt olyan veszélyes, nem égették annyira a hajat, nem roncsolták annyira a hajat, próbálták ezt behozni, és aztán a végén ez végül is ez diadalmaskodott, és manapság már csodálkozva nézünk azok a régi-régi Marika Dauer gépekre, amikkel régen dolgoztak, bár most már ezekre a régi Dauer vizekre is, sőt az egész frizurákra is csodálkozva nézünk, amik majd a 60-as évektől jöttek. És akkor már viszont inkább a nyugati trendeket próbáltuk követni. Persze a nyugati trend követések azért mindig csúszásban voltak, tehát ami nyugaton megjelent, az hozzánk körülbelül egy olyan 5 éves, de volt, amikor 10 éves
csúszással. Már 80-as években ez már hamarabb utolértük, nem? Tehát, hogy ez már, ahogy haladtunk a késő Kádárkorban, már azért hamarabb, amikor igen, a német magazinok bejöttek meg.
Igen. Az már amiről én beszéltem, ezek a csúszások, ez főleg ugye az 50-es évek, a 60-as évek. Sőt, a 70-es években volt, ott is volt egy olyan fajta ellenmondás, hogy még a 70-es években nagyon sok mindent, amit átvettünk mi nyugati divatként, ott sokkal inkább az emancipációt hirdette. Hmm. Nekünk az a nyugati divatnak számított inkább. Tehát az például, hogy unisex pólóba jártak, vagy farmerbe jártak, ugye ott az a szabadságot jelképezte, nálunk inkább a nyugatból egy falat, egy darab volt, ami a divatot jelképezte, tehát nálunk másképpen jött ez le. De a 80-as években gyakorlatilag már napi szinten álltunk a nyugati trendekkel, tehát megvoltak a magazinok, ahonnan le tudtuk koppintani a divatot, a szépségtrendeket. Ha belegondolunk, sokszor a családnak az volt az esti programja, hogy átnézték ezeket a reklámmagazinokat, amik nyugaton egy reklámmagazinnak számítottak, de nálunk viszont egy nagyon-nagyon izgalmas divat lapnak.
Mondhatni. Kedvenc sajtófotóim egyike a 80-as évekből, egy fekete-fehér kép, a már eléggé megfáradt Kádár János egy lazán, egy cigivel a kézben egy fehér nemű bemutatót néz. Tehát, hogy ott már eljutottunk erre, ahol tényleg, hát egyébként nagyon szép
a
modellek.
Az a korszak.
És
a még, Zuggó Erika.
Hagy térjek még egy másodpercre vissza erre, ugye volt ennek a korszaknak, ugye főleg az elejének egyfajta, hát kicsit még a kispolgárságból átadott puritanizmusa, amit ugye maga a Kádár személyével is próbáltak alátámasztani, hát annak is megvoltak azért az árnyalatai, no de. Ugye itt volt ez a Rothschild Klára jelenség, hogy azért az elitnek volt egy olyan hely, ami még hát így a két világháború közötti időszakot idézte. Ez egy zárványnak tekinthető ebben az egész univerzumban, amiről eddig beszélgettünk, vagy ez ugye azért tudott róla a nép, hogy azért létezik ilyen is, csak hát nem mindenkinek jár.
Hát tudtak róla, és ez egy hatalmas nagy vágy, álom volt mindenki számára, hogy legyen onnan egy ruhadarabja, de az az igazság, hogy ez inkább megmaradt vágynak. Nekem vannak interjúim egyébként modellekkel is, és a modelleknek hatalmas élményt volt erről beszélni, és volt több Rothschild Klára modell, hát az egy külön világ volt. És igazából ezek a modellek voltak azok, akik képviselték a magyarországi átlagnőknek azt az elérhetetlen álmot, amihez ők szeretnének hasonlítani. Tehát azért az átlagnőnek, még ha divattrend követő volt, még a szépségtrend követő is volt, nagyon kevés esélye volt arra, hogy azért a Rothschild szalomból öltözön, de tudtak róla, és azért megpróbálták azért ezt utánozni, tehát hogyha nem is onnan feltétlenül, de ahhoz hasonlót próbáltak beszerezni maguknak, létezett. Volt olyan interjú alanyom, aki mesélte, hogy hát bár nem a Rothschild szalomból, de talán a Pataki Áginak a butikjából, mert ugye neki is volt egy kis butikja, egy zöld pulóvert be tudott szerezni magának, és azzal ment az első randira, számára egy nagyon-nagyon fontos első randira, és nagyon jól sikerült a randi, végül házassággal végződött, tehát persze nem az első randi után, hanem több randi után, és ő meg van győződve, hogy annak a zöld pulóvernek köszönheti azt, hogy a férje annyira beleszeretett, és ez ilyen jól sikerült. Tehát nagyon nagy presztízs darabok voltak ezek, nagyon nagy álom volt onnan öltözködni, nem igazán volt ez jellemző az átlag magyar, akár még a legnagyobb amplitudóval követő, divattrend és szépségtrend követő nőknek onnan beszerezni bármit, de megvolt rá az akarat, megvolt rá az intenció, és ha nem is onnan, de akkor legalább a butikokból, ami sokkal drágább volt, mint ugye az üzletekben, vagy drágább volt, mint varratni, de akkor is megérte, mert olyan értéke volt ezeknek a presztízs daraboknak. Egyébként még csak annyit, hogy a presztízs darabok a Kádár korszakban nagyon-nagyon fontosak voltak, tehát ha nem is ekkora presztízs darabok, de akár gondoljunk bele, hogy akár egy dezodor is egy preszti, egy nyugati dezodor, vagy egy külföldi krém, akár csak egy Romániából behozott krém, hiszen igaz, hogy az is szocialista blokkbeli ország volt, de külföldi volt, határon kívüli, azt be kellett csempészni, azt valahogy meg kellett szerezni, hozzá kellett jutni. És ezek a presztízs darabok fontosak voltak, és volt, hogy a fürdőkád szélén, vagy a vitrínbe tartották, tehát a presztízs darabok, mint olyan a Kádár korszakban, akár ruhadarabról van szó, akár szépségápolás dologról volt szó, de ezek nagyon fontosnak számítottak.
Mennyire voltak a divatszabályok intézményesítve? Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy olvasgattam az IFI Parknak a belépési szabályzatát, ahol többek között amellett, hogy ez is le volt írva, hogy a nem twist zenére történő twistelés is ugye kitiltással jár, de hogy ugye ott az is megvolt, hogy a férfiak nem mehetnek farmernadrágban, a nőknek pedig nem érhet a szoknyájuk tért fölött, és az igazgató az jobb esetben küldte őket haza, ha ezt nem tartották, de hát voltak itt, meg is ütött, hogy távozzon, mert hogy ez nem fér bele a szabályzatba.
Rajnák. Ugye ez volt.
Hát igen, ezek, hát ugye nem mindent lehetett addig, amíg, amíg bele nem ütközött a már sokszor idézett, a mindenki által idézett, de senki által még konkrétan nem definiált szocialista jó erkölcsbe. A férfiaknak ugye több helyen fontos volt, hogy nyakkendőben jelenjenek meg, és voltak olyan helyek is, ahol voltak ilyen pótnyakkendők, hogyha nem volt nyakkendő, hát akkor lehetett bérelni nyakkendőt, de mindenféleképpen nyakkendővel menjen. És ugye a miniszoknyánál is, a dekoltázsnál is mindent lehetett, de egy bizonyos mértékig, tehát hogyha az a miniszoknya minibb volt, mint a hely által definiált miniszoknya hossz, akkor bizony nem engedett. Be, de ez nagyon jellemző volt egyébként, tehát például iskolában is nem csak a tanulóknak, hanem a fiatal divatkövető tanároknak is, esetleg az igazgató levágatta, tehát elküldte őket fodrászhoz, hogyha úgy gondolta, hogy férfi létére hosszabb a haja, tehát volt egy interjú részletem egy olyan tanárral, aki fiatal kezdő tanár volt, és bizony az igazgató elküldte a fodrászhoz, hogy akkoriban volt divatban a 80-as években, hogy nem az egész hajat, már ugye a 70-es években a férfiaknál is ez a hosszabb haj, ami a szabadságot szimbolizálta, volt a divat. A 80-as években, hát így rádióban hülyén hangzik, hogy farok, ez volt a neve, tehát egy kis tincset hátul meghosszabbítottak férfiak, fiúk is, lányok is, férfiak is, nők is, és azt a kis meghosszabbított kis tincset bizony előszeretettel vágatták le, vagy vágták le saját kezüleg az igazgatók az iskolába, akár tanulóknak, de akár a fiatal tanároknak is. Tehát érdekes szabályok voltak akkoriban, vagy a sminkkel kapcsolatban, ha túlerősnek találták, akkor bizony akkor is kiküldték a mosdóba, hogy igazítsák meg a sminkjüket a lányok, ami nem azt jelentett, hogy megigazítani, hanem azt, hogy letörölni belőle, mert túl harsánynak tűnt. És hát szórakozó helyeken ugye szintén bármennyire is szórakozni mentek oda a fiatalok, és akkor azt gondolták, hogy egy kicsikét szabadabban jelenhetnek meg. Hát bizony volt azért beleszólás.
Szintén a korszakban egy nagyon ismert kategória volt, az ugye ez a 3T, ez a tilt, tűr, támogat. Ebben a műfajban mik voltak ezek, és ezek hogy változtak?
Hát már maga a támogat, ugye tűrés támogat, már maga a nőknek a szépségápolási, a szépség trendek iránti, mondhatjuk azt, hogy mániája, mert ez már tényleg mánia volt, hogy hetente jártak fodrászhoz, és a kozmetikákban is rendszeresen ott voltak. Tehát ez gyakorlatilag támogatta az állam, hiszen ez a társadalom, a nőtársadalom elégedettségi szintjét erősítette meg, az pedig, ha egy társadalom elégedett, több szempontból elégedett, ha egy nő elégedett, elégedett, akkor végül is a családja is elégedett, hiszen akkor egy sokkal jobbkedvű...
Ebből indult ki a rendszer legalábbis.
Ugyan? Tehát ezért valószínűleg, hogy ezért támogatta a szépségipari szolgáltatásokat az állam. Hát aminél tűrés volt, az ugye ezek a határok. Tehát ezek a határok sokszor veszélyesek, hogy oké, hogy a nők lehetnek divatosak, lehetnek divattrend követők, de hol van az a határ, amitől már beleütközik a szocialista jó erkölcsbe, vagy esetleg, amivel már olyan dolgot akar demonstrálni, hogy egyfajta lázadást akar demonstrálni a rendszer ellen, mert ugye mindenféle lázadó magatartás azért ezt a veszélyt is foglalta magában, hát ugye a politikai propaganda szerint. Hát az olyan fajta megmozdulásokat tiltotta, ami ugye mindenféleképpen valamiféleképpen a rendszer biztonságát ingathatta volna meg, és ez akár különböző magatartási formákban, mondjuk különböző underground formák, de akár az öltözködésben is, vagy akár a sminkelésben is képviselhettek olyan dolgot, ami ezekre a fajta lázadási formákra utal, és ez bizony azért tiltva volt. Tehát tiltva volt, és talán az öltözködésben is ezek a szabályok talán azért is voltak ilyen szigorúak, vagy azért is jöhettek be, hiszen minden mögött azért ott volt a gyanú, hogy nehogy esetleg lázadás, nehogy esetleg a rendszer elleni lázadást képviseljék, illetve ezt demonstrálják, és erre biztassák a közönség.
Hogy ugye említsük, ugye nagyon sokáig ment a nagyon népszerű műsorunk a Pálinkás Tűcs Robival, az Addig jó, míg Kádár él, és annak ugye a fölvezetében volt ez, hogy ilyening, olyaning, lehet ezt is, az itt, de legyen valami olyan egyenruha jelleget, tehát az egész zenekar nézzen ki valahogy egyformán, hogyha ilyening, olyan, de akkor mindenkin ugyanaz az ing legyen.
Igen, ez nagyon jellemző volt a szocializmusban, hogy ez az egyenruhaság, hogy erre valahogy, tehát tulajdonképpen lehet, hogy a farmernál is azért nem volt tiltás, hiszen a farmer, hogyha mindenki farmerba jár, akkor gyakorlatilag az is egyenruha, akkor volt probléma, ha valami devianciát fedeztek fel ebben a farmer viselésben, például a szaggatott farmer, hogy nem ott van szaggatva, ahol kellene, vagy nem tudom, tehát sehol ne legyen szaggatva, ugye az a legjobb, illetve nem baj, ha hosszú a fiatalok haja, csak mossák, ugye, mondta ezt is Kádár. Tehát egy ilyen szempont, ez egy nagyon jó rálátás, hogy valóban, hogy a divatot is bejöhet a nyugati divat, de mégis egyfajta uniformizálódás azért legyen benne, mert az a biztonságos.
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ez nem csak politikai ellenérzéseket válthatott ki a külső miatti lázadás, hanem generációk között is, csak eszembe jutott apukám, akihez a nagypapám nem szólt, ha jól tudom, de lehet, hogy csak hónapokig, és már túlzottan emlékszem erre a történetre, mert hosszú szakálla volt és hosszú haja, és hát nyilván apukám ezt szándékosan csinálta, mert tudta, hogy ezzel ő ott ki fogja húzni a gyufát.
Nagyon izgalmasak voltak a Kádár korszakban ezek a generációs problémák, illetve generációs különbségek, ami egyébként az idősebb generáció konzervatív mentalitása valahogy nagyon elősegítette Kádáréknak ezt a szocialista jó ízléshez való idomulását, hiszen valóban, amikor a fiatalok behoztak valami új divatot, akár megjelenésben, akár öltözködésben, akár különböző szépségtrendekben, a társadalom idősebb, konzervatív mentalitású rétege nagyon ellene volt. Tehát például a 80-as években lehet, hogy a társadalom konzervatív rétege sokkal inkább kritizálta a fiatalok megjelenését, mint maga az állam, ami már ugye akkor már a 80-as évek vége felé már elég
ernyett állapotban volt. Ráadásul az a korosztály még csak nem is ebben a bizonyos kádárizmusban, sőt nem is a Rákosi, hanem a két világháború között szocializálódott, tehát bizonyos szempontból annak az elvárásait fogalmazták meg, átszűrve már azon, ami egyébként utána már ők is évtizedek óta benne lettek, de az ugye nem abban gyökerezett.
Igen. Én nem emlékszem a nagypapám, most ezen gondolkozom, úgy, hogy nem ing volt rajta. Igen. Legfeljebb úgy, hogy a Balatonon a fecske, és akkor nem volt rajta fölsőt, hogy semmilyen más ruhaneműre nem emlékszem. Talán atlétája volt, de hát ugye ezt az ing alatt hordta,
az
csak otthon nyilván, hogyha nagyon melege volt. Hát még bőven tudnánk folytatni, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes, meg jó nosztalgiázni is, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Magyari Hajnalkának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm nektek is, és a rádió hallgatóknak is.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak. Jövő héten hétfőn folytatjuk. Itt hívnám fel a figyelmüket, hogy tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Minden fontos információt utalással, számlaszámokkal és egyebekkel kapcsolatban megtalálnak a klubradio.hu-n, vagy hívják a 2406953, 2407953-as telefonszámat, ahol kollégáink segítenek önöknek mindenben eligazodni, és személyesen is várjuk önöket itt a 6. kerületben, a Benczúr utca 45-ben, 3. emeleten található a Klubrádió. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.